0,94 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 5 milliárd forintos támogatásból valósulhatnak meg energetikai beruházások a Bethesda Gyermekkórház Hungária körúti, Hermina úti, valamint Ilka utcai épületeiben. A gyermekkórházban tartott sajtótájékoztatón Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: a kormány jól tárgyalt, ezért Magyarországnak az Európai Uniótól 31,5 milliárd forintos támogatást sikerült megszereznie kórházak felújítására. Ezen belül a legfontosabb energetikai beruházásokra. Tájékoztatása szerint a több mint 31 milliárd forintos Európai Uniós támogatás összességében 8 intézményt érint: a budai Szent János kórházat, egy alapítványi kórházat és 6 egyházi kórházat, köztük a Bethesda gyermekkórházat is. A Tisza párt elnöke szerint azért akarta a titkosszolgálat kiiktatni a Tisza informatikusait, mert megtalálták a gépeiken a Pegasus kémszoftver utódját, a Kandirut. Magyar Péter azt mondta, hogy nyáron fedezték fel az izraeli fejlesztésű kémszoftvert a Tisza párt számítógépein. A DK célja annyi képviselőt juttatni a parlamentbe, mint a Mi Hazánk, hogy ne lehessen a szélső jobb a mérleg nyelve, közölte a pártelnök. Hozzátette: tegnap 3 ismert, megbecsült jelöltjük lépett vissza a választástól, mivel példát mutattak felelősségtudatból, kompromisszum és áldozatkészségből. Kedvezőbb feltételekkel érhető el a mai naptól a Nemzeti Bajnokok és a KKV Technológia Plus Budapest hitelprogram. A Magyar Fejlesztési Bank közölte, 600 millióról 1 milliárd forintra nő a finanszírozási összeg maximuma, és akár 45%-os visszanemtérítendő támogatás is elérhető. A hadiipari kiadások emelését tartja szükségesnek a jövőben a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy űr- és védelmi ipari rendezvényen elmondta, ebbe az iparágba érdemes most befektetni. Ősztől már gyógyszerész, valamint okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is felírhat bizonyos készítményeket a krónikus betegeknek a magyar közlönyben megjelent rendelet szerint. Korábban a Magyar Orvosi Kamara ellenezte a változtatást. Új járatot indít Debrecenből Isztambulba a Wizz Air. Július 1-től hetente 2 alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd járatok Törökország legnagyobb városába. A kormány támogatásával 1,2 milliárd forintot biztosítanak idén sporteseményekre, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára a Pest vármegyei Dabason az élhetőbb települések a kék zónák alapján elnevezésű konferencia sorozat záróállomásán. Révész Máriusz előadásában arról beszélt, hogy az emberiség régóta keresi a hosszú és egészséges élettitkát, napjainkban pedig vizsgálják a kék zónák jelenségét, vagyis az olyan helyeket, településeket, ahol az emberek jellemzően hosszú ideig élnek. Elmondta, a kutatók kevéssé meglepő módon arra jutottak, hogy nagyon fontos a rendszeres mozgás szerepe, nem is feltétlenül sportként, hanem akár beépítve a mindennapokba, legyen szó például a biciklivel való munkába járásról. Hasonlóan nagy a szerepe az emberek élettartamában az életcéloknak, a stresszkezelésnek, a vallásosságnak, a támogató közösség erejének, valamint az önkéntességnek és az életmódnak, és a táplálkozásnak is. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult lesz az ég, de az ország északkeleti felén lehetnek szakadozások. Arra felé a nap is kisüthet. Az ország délnyugati felén további tartós csapadékra van kilátás. A kezdeti havas esőt, havazást követően nyugaton is esőbe vált vissza a halmazállapot. Délután a csapadékzóna gyengül, nyugat felé szorul ki az országból. Ugyanakkor a déli országrészt még a csapadékhullám eléri. Összességében nyugaton, délnyugaton kiadós mennyiség eshet, míg az ország északkeleti felén kisebb a csapadék esélye. Az északi északkeleti szelet a Dunántúlon és északkeleten nagy területen viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökések kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Babits Mihály, Dzsida Jenő, Mezei Katalin, Rab Zsuzsanna, Reményik Sándor és Somjó Zoltán verseiből. A verseket Dér Gabriella, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Szegvári Menyhért előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Babits Mihály, Eukarisztia. Az Úr nem ment el, itt maradt, belőle táplálkozunk. Különös, szent, nagy titok. Az Istent esszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon ették itták királyaik húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk, Krisztus, nem halott, a mi királyunk eleven, a gyenge bárány nem totem, a megváltó nem törzsvezér, ereje több, ereje más. ő óriásabb óriás, ki két karjával általér minden családot, törzseket, egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy veszik őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem, és ne hús tegyen magyarrá. S nőjünk ég felé, testvér népek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap.
Babits Mihály, Pszichoanalízis Krisztiána. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla, s durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ős szírtből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek. Érdesen, szennyesen, s félig születetlen. Hova nem süt a nap, hova nem fér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatós régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem. Tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi. Az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Struc mód fúra percek vakfövénye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon az évek szennyével löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője, s íze mindörökre elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, szüntelen dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró. Szenvedése lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
Dzsida Jenő, tekintet nélkül. Be kell látnunk, ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül. A kapuk mögül ebek vicsorognak, az ablakokból kiköpdösnek és röhögnek. 100 közbiztonsági gócpont adja ki az elfogatási parancsot, kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, súlyos vérezőkövek, de néha röppen sóha is, szeretet is, rózsa is. És este a tűzhely mellett, vagy szuronyos zsandárok közötti hátra kötött kézzel, mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen sziklakemény, erősítő, vigasztaló igét. Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet.
Mezei Katalin. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz sejem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. Adósait nem tartja számon, körbe utakon titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan púpként a múlt nem ül a hátán, nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja, akinek lelke nehéz sejmét magasságos szél lobogtatja.
Reményik Sándor, ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek! Már tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek! Istenem, add, hogy ne bíráljak! Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisímulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy minél halkabb legyek. Versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás, ezerkardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden azon felül.
Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt. A rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világ szennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Somjó Zoltán, ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod, te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtél. Szépnek akartál, s szülő anyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, melyel a lelket az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a szájvonalában, és a szemekből keserű mandola lesz, és tompa, és tömpe az orr. S így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. S Istenem, így kicsúfolva hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, s szívdobogást kap a régi kedves barát. Meg nem kérdi, hogy vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindent, mi rossz s szomorító, jónak fogadjak, úgy sincs megnyugovás, minden hiába való. Istenem, add, hogy a sok-sok emberte földön lányam s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül e lélek, s arcom, amelyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül.
Rab Zsuzsa, mi atyánk? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Ott vagy, igen, de jönnél egyszer le a földre. Lépdelnél végig közöttünk. Lehelne rád nyírkos kapuboltok szemétszaga, néznél be udvari ablakokon a szobákba, ahol feldöntött pálinkás üvegek közt egy pontra merednek az asszonyok. Szenteltessék meg a te neved. Mindenható vagy, add hát, hogy megszenteltessék az ember neve is. Gyarlónak, halandónak ítélted, azért volt neki mindegy, mit cselekszik a földön. Jöjjön el a te országod, de melyik az? Hiszen múlandó életünkben annyiszor mondták nekünk, ez a te országod, ez a te országod, annyiszor, jaj, annyiszor. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mennynek és földnek törvénye, ha egy lehetne. De hogy országolnánk mennyei módon a földön? Te segítesz, vagy tűzesőt zúdítasz megint Szodomára? Kiszemelted-e lótjaidat? Ami mindennapi kenyerünket, add meg mi nekünk ma. A napit. De mi a holnapit kívánjuk, a holnap utánit. Legyilkoljuk érte a földjeinket, mérget vetünk vadjaidnak, madaraidnak, emelünk kongó kőkockákat fáid zöld kontya helyébe, s majd a kenyér meddő föld minket mérgez meg az ítélet éjszakáján. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Honnan kezdjük a felsorolást? Az anya mélytől? Futja életünkből végig motyogni vétkeinknek fekete lajstromát? Mégis, tekints, ha nagyságos dolgod engedi, mi apró jóságainkra is. Tőled valók-e, vagy törettetéseinktől? Voltunk néha azért irgalmasak is. Legyen az egy szemer a serpenyőben. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ha aképpen, akkor jaj nekünk, és jaj az ellenünk vétkezőknek, mert mi nehezen bocsátunk meg. De hisz érted, e sáros földön nekünk nehezebb. és ne vigy minket a kísértésbe. Ezek már rég nem a te kísértéseid, hiszen azok olyan ősiek, hogy edzettségünk megbirkózik velük. Nem isteni és nem ördögi kísértések ezek, hanem valaki langyos szívűé, aki odaférkőzött tüzet közé s az ördög jege közé. Alig ismerjük még, azért veszedelmes, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ő az előbbi, a langyos. Tőle szabadíts meg, a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Nem egy az országlással, nem egy a hatalom, a hatalmassággal, nem egy a dicső, a dicsőséggel. Add, hogy egy legyen. Tedd, hogy úgy legyen. Mindörökké. Ámen.
Összeállítást hallottak Babits Mihály, Dzsida Jenő, Mezei Katalin, Rab Zsuzsa, Reményik Sándor és Somjó Zoltán verseiből. A verseket Dér Gabriella, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Szegvári Menyhért mondta el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa. Az etikus szervadományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele.
Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
XIV. Leó pápa. Az etikus szerv adományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Csütörtökön délelőtt fogadta audiencián a Szentatya az Olasz Nemzeti Szerv Átültetési Központ találkozójának résztvevőit. Hozzájuk intézett beszédében emlékeztetett Boldog Don Carlo Gnocchi tanúságtételére, aki halála után felajánlotta szaruhártyáját azért, hogy két fiatal visszanyerje látását. Leó pápa bátorította a transzplantációs tudományos kutatásokat, hiszen ma is többen várnak szerv átültetésre, mint amennyi rendelkezésre áll. Ugyanakkor felelősen az emberi méltóságot figyelembe véve kell mindig eljárni. Rómában tartotta március 24-én és 25-én találkozóját az Olasz Transzplantációs Hálózat, amelynek munkáját figyelemmel követi a Pápai Életvédő Akadémia is.
La vostra presenza testimonia l'impegno di tanti operatori sanitari, professionisti e volontari.
Jelenlétük tanúskodik annak a sok egészségügyi dolgozónak, orvosnak és önkéntesnek a munkájáról, aki hozzáértőn és odaadással szolgálja az emberi életet a legkiszolgáltatottabb pillanataiban, kezdte beszédét Leó pápa, majd egy fontos évfordulóra emlékeztetett. 70 évvel ezelőtt valósult meg az első szervadományozás Olaszországban, amikor Boldog Carlo Gnocchi azt kérte, hogy halálát követően szaruhártyáját távolítsák el, és ültessék át alapítványa két fiatal vak gyermekének szemébe, akik így újra visszanyerték látásukat. Gesztusa, amelyet egy olyan időszakban tett, amikor még nem létezett Olaszországban erre vonatkozó szabályozás, széles körben elgondolkodtatta az olasz társadalmat, és hozzájárult a törvényi szabályozás kidolgozásának elindításához. Néhány héttel Don Gnocchi gesztusa után 12. Pius pápa elsőként adott erkölcsi útmutatást ezekhez a témákhoz, elismerve a terápiás célokra történő szervkiemelés jogszerűségét, az emberi test méltóságának és az érintett személyek jogainak tiszteletben tartásával. Az egyháza kezdetektől fogva nyomon kísérte a transzplantációs gyógyászat fejlődését, elismerte értékét, és ezzel együtt rámutatott a szükséges etikai szempontokra is. Azóta a tudományos kutatások és az emberi odaadás gazdag fejlődése révén az olasz transzplantációs hálózat nagyszerű eredményeket ért el, amelyeket nemzetközi szinten is elismertek.
Dietro questi risultati vi è un patrimonio di competenze e anche una cultura della responsabilità e della fiducia che chiede di essere custodita e sostenuta.
Ez egyrészt szakmai tudás, másrészt a felelősség és a bizalom kultúrája is, amit őrizni és támogatni kell. Szent II. János Pál pápa Evangelium Vitae kezdetű enciklikájában emlékeztetett rá, hogy a szervadományozás különösen is elismerésre méltó, amennyiben etikailag elfogadható formában történik. Olyan cselekedetről van szó ugyanis, ami egyesíti az adományozás nagylelkűségét az erkölcsi felelősséggel. A katolikus egyház katekizmusa erre vonatkozóan megállapítja, hogy a szervek halál utáni ajándékozása nemes és érdemszerző cselekedet, s buzdítani kell rá, mint a nagylelkű szolidaritás megnyilvánulására. Figyelmeztet ugyanakkor, hogy ehhez szükséges a donor vagy rokonai beleegyezése és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. Őrködni kell azon, hogy elkerüljék az emberi test áruba bocsátásának minden formáját, és garantálják a jogszerű és átlátható transzplantációs feltételeket. A szerváltültetés gyógyászati ága emlékeztet minket, hogy a gondoskodás, a bizalom és a kölcsönös felelősség kapcsolata alapfeltétele annak, hogy a transzplantáció megvalósuljon. Akkor lehet ugyanis szerv átültetéssel megmenteni emberi életeket, ha a donorok nagylelkűen felajánlják szerveiket. Ferenc pápa aláhúzta, hogy az adományozás nem csak társadalmilag hasznos cselekedet, hanem az egyetemes testvériség kifejeződése. Mindig ingyenes kell, hogy maradjon, tanúskodva a segítség, az adományozás, a remény és az élet kultúrájáról. Ez a felhívás ma különösen értékes, hiszen korunkban félő, hogy az ár, a hatékonyság vagy az érdek logikája szerint mérnek mindent, figyelmeztetett Leó pápa. Megragadom az alkalmat, hogy bátorítsam a tudományos kutatást, mely továbbra is fontos távlatokat nyit meg a transzplantációs gyógyászatban, fordult az Olasz Nemzeti Szervátültetési Központ találkozójának résztvevőihez a Szentatya. A kutatás feladata, hogy egyre hatékonyabb megoldásokat fejlesszen ki azért, hogy válaszoljon a betegek szerv igényére és szükségleteire egy olyan közegben, ahol a kereslet még mindig nagyobb a kínálatnál. Mindig felelős megfontolás kísérje a tudományos fejlődést, hogy az a személy átfogó javát és méltósága tiszteletben tartását szolgálja. Leó pápa háláját fejezte ki munkájukért, mely igényes és gyakran rejtve történik. Szakértelmet, szigorúságot követel, de ezzel együtt lelkiismeretes, kiegyensúlyozott és emberséges hozzáállást. Ötvöződik benne a klinikai felelősség, a kényes döntések és azok a kapcsolatok, amelyek a legnehezebb pillanatokban érintik az emberek életét.
Continuate a svolgerlo con fedeltà e devozione e dedizione, avendo sempre come riferimento il bene del paziente.
Folytassák hűen és odaadó a munkájukat, mindig a páciens javát tartva szem előtt. Végül 14. Leó pápa az intézményeket és az önkénteseket arra buzdította, hogy tájékoztassák és érzékenyítsék a közvéleményt, hogy növekedjen a szerv adományozás kultúrája, egyre tudatosabban, szabadabban vállaltan, felismerve ebben a gesztusban a szolidaritás, a testvériség és a remény jelét.
Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. 14. Leó pápa üzenetet küldött a francia püspöki konferenciának a lourdi tavaszi plenáris ülésükre, amelyben arra buzdítja a főpásztorokat, hogy védjék meg a katolikus oktatást, maradjanak kitartóak a visszaélések elleni küzdelemben, és gondolkodjanak el azon, hogyan fogadhatják be a Vetus Ordohoz kötődő közösségeket. A tavaszi plenáris ülésük megnyitóján 14. Leó pápa üdvözölte Franciaország püspökeit Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében. A nevelés, a visszaélések és a liturgia alkotta a püspököknek címzett levél három központi elemét. Ugyanezek a témák vezérlik majd a négy napos megbeszéléseiket a Lourdi Mária kegyhelyen. Az oktatási intézményekben történt közelmúltbeli bántalmazási botrányok miatt kifejezett folyamatos társadalmi aggodalom közepette, 14. Leó pápa elismerte, hogy növekszik az ellenséges légkör, de arra buzdít, hogy tartsanak ki a katolikus nevelés védelmezésében. Kiváltképpen hangsúlyozta, hogy elszántan védelmezzék a keresztény identitás létezésének igazi okát, miközben továbbra is mozdítsák elő a nyitottságot és mindenki meggyőződésének tiszteletben tartását. A második kérdés, amellyel a püspökök foglalkoznak, a kiskorúak bántalmazása. A francia egyház folyamatos erőfeszítéseket tett a válság leküzdésére, különösen azóta, hogy 2019. február 8-án mindössze hetekkel a Ferenc pápa által összehívott vatikáni találkozó előtt létrehozták a független bizottságot az egyházban elkövetett szexuális bántalmazás ellen. A találkozón Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház kötelességét, hogy figyelmesen meghallgassa az áldozatok elfojtott, csendes kiáltását. Ezt megismételve Leó pápa kérte a francia püspököket, hogy továbbra is hallgassák meg és gondoskodjanak az áldozatokról. Kiemelte, hogy szükség van a hosszú távú megelőző intézkedésekre, és arra, hogy kiterjesszék Isten irgalmát mindenkire. Ezzel kapcsolatban a pápa hozzátette, hogy a bántalmazásban bűnös papokat nem szabad kizárni ebből az irgalmasságból, hanem képezzék a lelkipásztori elmélkedésük tárgyát. Ugyanakkor bátorító szavakat küldött a püspököknek, és megújította beléjük vetett bizalmát, elismerve, hogy sokakra mély hatást gyakoroltak az egyes paptársaik által elkövetett bántalmazások következményei. Végül 14. Leó pápa egy olyan kérdésre tért ki, amelyre különös figyelmet fordít. A Vetus Ordóhoz, a II. Vatikáni zsinat előtt használt liturgia szerinti latin nyelvű szentmise ünnepléséhez kötődő közösségek növekvő számára. E tekintetben 14. Leó pápa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez a helyzet fájdalmas sebet üthet az egyházban a szentmise ünneplésével kapcsolatban, amelyet az egység szentségének nevezett. Ha az egyház olyan anya, amely gondoskodik gyermekeiről, akkor be kell gyógyítania a sebeket, és meg kell tanulnia megújult megértéssel és nagyobb érzékenységgel tekinteni másokra. Ezért arra kéri a püspököket, hogy a Szentlélek segítségével keressenek konkrét megoldásokat, amelyek nagylelkűen magukban foglalják azokat, akik őszintén ragaszkodnak a Vetus Ordóhoz, miközben hűek maradnak a II. Vatikáni zsinat iránymutatásaihoz. Miközben elismerte az egyház előtt álló nehéz időket, 14. Leó pápa rámutatott a remény és Isten jelenlétének jeleire is az emberek szívében. Az egyik ilyen jel a katekumenek számának jelentős növekedése az elmúlt 10 évben. A francia püspöki konferencia hamarosan bejelenti azoknak a jelölteknek a számát, akik április 4-én húsvét vigíliáján keresztelkednek meg. Ez a növekvő tendencia várhatóan 2026-ban is folytatódik. 2025-ben 17.800 volt a katekumenek száma, és ez a szám idén meghaladhatja a 20.000-et. Ez egy megújult lelki érdeklődést tükröz, bár ezt a több mint 2 évtizedes csökkenő keresztelési kérelmek tágabb kontextusában kell értelmezni. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
Virágvasárnap a tömeg Jézust ünnepli. Valójában nem is őt, hanem a róla elképzelt és alkotott képet. Jézus nem korrigálja a tömeg által elképzelt képet, nem tart sajtótájékoztatót, hanem megy tovább, rendíthetetlenül. Belül a mély, őszinte szeretet, kívül annak teljes félreértése. Jézus nem azért szenved, mert az atya ezt akarja, hanem mert az ember nem tud mit kezdeni az igazi szeretettel. Isten mégis komolyan veszi az ember szabadságát, gyávaságát, hallgatását, és Jézus ezt mutatja meg a kereszten. A kereszt nem Isten brutalitása, hanem az ő sebezhetősége. A szenvedés értelme a passióban nem az, hogy úgymond jóvá tesz valamit, hanem hogy feltár valamit. Megmutatja, meddig megy el a szeretet akkor is, amikor már senki sem tapsol. Virágvasárnap arra tanít, hogy a szenvedés értelme néha nem az elkerülés, hanem az, hogy nem menekülünk el a hűség elől, még akkor sem, amikor az már fáj. A szenvedés első rétegére tehát a tömegviselkedése mutat rá. A szenvedés, amely szétszóródik. Virágvasárnap a tömeg nem gonosz, csak felszínesen lelkes. Ez az ijesztő. A tömeg nem akar rosszat, csak gyors megoldást, látványos messiást, azonnali igazságot. Jézus pedig hordozza a tömeg ingadozását. Ez az a szenvedés, amikor az ember rájön, nem lehet mindenkit megmenteni attól, hogy félreértsen. A fájdalmas felismerés pedig ez. Néha én is a tömeg része vagyok, aki egyik vasárnap újjong, másik héten pedig csendben eltűnik. A szenvedés második rétegét Pilátus mutatja meg. A szenvedés, amely elhallgat. Pilátus tragikus figura. Nem gonosz és nem igazán bűnös, hanem fél. Tudja, hogy Jézus ártatlan. Tudja, mi az igazság, és mégis megkérdezi, mi az igazság. Ez nem filozófiai kérdés, hanem menekülés. Pilátus szenvedése nem a testi fájdalom, hanem a belső hasadás. Amit látok, amit érzek, amit tudok, és amit mégsem merek megtenni. Ez a szenvedés akkor születik, amikor az ember lemond önmagáról, hogy megússza a konfliktust. Pilátus kezet mos, de a történet azt sugallja, a kéz tiszta lett, a lélek nem. Ez az egyik legcsendesebb szenvedésfajta. Nem látványos, nem mártíromság, csak hosszú, belső üresség. A harmadik réteg a passió legmélyebb titka. Amikor kiderül, hogy a szenvedés nem önmagáért van, nem öncélú. Jézus szenvedése nem zárt rendszer, nem olyan, hogy el kell viselni, mert ilyen az élet. A szenvedés átjáróvá válik, mert Jézus nem bezárja, hanem átadja az atyának, az embernek, a jövőnek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez nem menekülés, ez bizalom. A kereszt ott válik értelmessé, ahol a szenvedés nem megkeményít, hanem megnyit. Nem minden szenvedés üdvözítő, de az a szenvedés, amelyet nem fordítok bosszúvá, cinizmussá vagy közönnyé, lassan kapuvá alakul. Virágvasárnap ezért előszobája nagypénteknek. Megmutatja, a szenvedés nem az út vége, hanem az a pont, ahol eldől. Bezárulok, vagy odaadom magamat. A negyedik réteg még beljebb vezet, amikor a szenvedés nem védekezik. A passió egyik legmegrázóbb eleme nem a verés, hanem a hallgatás. Jézus nem magyarázza magát, pedig meg tudná tenni. Egyetlen jól megfogalmazott mondat, és az egész per szétesne, de nem szól. Ez nem passzivitás, ez lemondás a kontrollról. A szenvedés itt azt jelenti, nem bizonyítom, hogy igazam van, nem győzöm le a másikat érvekkel, nem mentem meg az arcomat. Ez a szenvedés nem látványos, de nagyon drága. Az ötödik réteg az elhagyatottságra mutat rá, amikor Isten nem magyaráz. Istenem, miért hagytál el engem? Ez a mondat mindent felrobbant, mert itt Jézus nem tanít, nem példát mutat, nem teológiai tételt közöl, itt velünk van. A szenvedés legmélyebb pontján nem az a fájdalmas, hogy fáj, hanem hogy nincs rá válasz. Isten pedig hallgat. Nem menti meg Jézust a szenvedéstől, hanem átmegy rajta ő vele. Ezért a kereszt nem azt mondja, minden rendben lesz, hanem azt, nem leszel egyedül, amikor nincs rendben. Ez a szenvedés értelmének egyik legcsendesebb magja. A hatodik lépés a döntés pillanata, ahol a szenvedés formál. A passió nem csak Jézus története, hanem döntések sorozata. Megszólalok, vagy hallgatok. Sodródom, vagy kiállok. Megmentem magam, vagy hű maradok. A szenvedés itt már nem esemény, hanem választó tér. Nem az a kérdés, hogy lesz-e szenvedés, hanem az, hogy mivé tesz. Megkeményít, vagy lassan, fájdalmasan átalakít. Jézus nem kereste a szenvedést, de amikor eljött, nem menekült el előle. Ezzel mutatta meg, a szenvedés nem Isten bizonyíték, hanem szeretet próba. A szenvedés akkor kap értelmet, amikor már nem magyarázni akarom, hanem odaadni. Odaadom?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Virágvasárnapra Hűség címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Mezei Katalin, növények nevére. Egyetemes szeretnék lenni, mint a petrezselyem, és változatos, mint a paprika, messze fénylő, mint a paradicsom, és rejtőzködő, miként az eper. Téveszthetetlen, mint a zöld kapor, és közhasznú, mint a levendula. Gazdag szeretnék lenni, mint a szőlő, és igényes, akár a sárga dinnye. Burjánzó szeretnék lenni, mint a borsfű, láthatatlan, mint a sárgarépa, olyan kitartó, mint a vörös hagyma, és elpusztíthatatlan, mint a bodza.
Mezei Katalin Növények nevére című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, fia pedig Lackvi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A 9. költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Boldog Bartolo Longo imája. Lelkem, mielőtt elmerülnél üdvözítőt szenvedésének mély tengerében, kérjed tőle jóságát és kegyelmét, hogy részed lehessen isteni vérének gyümölcsében. Ó, üdvözítőm, szentséges szívem, akit a szeretet túlkapása vitt e nagy elhagyatottságban. Adj nekem bensőséges lelket és érzékeny szívet, hogy megtapasztaljam és megértsem, mit szenvedtél. Hiszen gyötrődtél, és minden támasz nélkül szenvedni készültél, amitől emberi természeted annyira borzadt. Nyisd meg fülemet, hogy halljam hangodat, világosítsd meg a szememet, hogy lássam a példádat. Lágyítsd meg kemény szívemet, hogy érzékeny legyen fájdalmaidra, és riadjon vissza attól, ami megújíthatja fájdalmaidat. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugárzik.